6 óra 43 perc van, itt van velünk a telefonvonalban Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Az egy dolog, hogy már több mint fél éve tart Bakhmut városának ostroma, de az is nagyon figyelemre méltó az én véleményem szerint, hogy itt az elmúlt hetekben, amikor különböző szakértőkkel készítettünk interjúkat, szinte már-már kimondták a szakértők is, hogy tényleg nagyon-nagyon szorult a helyzet Bakhmutnál, most már akármelyik pillanatban bejelenthetik az oroszok, hogy átvették a várost, és még itt az utóbbi hetek után, intenzív eseményei után sem mondható ez el. Miért rekedt meg ott ennyire a helyzet?
Ennek több oka van. Ugye Bakhmutnak a katonai jelentősége nem olyan nagy, de mivel nagyon hosszú után ez lenne az első nagyobb település, ugye Szoledárnál, amit szintén hónapokig ostromoltak, békeidőben ez majdnem háromszor nagyobb város volt, ezért mind az oroszok, mind az ukránok számára politikailag borzasztó fontos. Tehát mind a két fél egyre komolyabb erőket kotott le, de az orosz csapatoknak gyakorlatilag, hát ugye ez lenne az első igazán komoly sikere onnantól kezdve, hogy szeptemberben megindultak az ukrán ellentámadások, tehát végre nem azt kéne bejelenteni, most innen kivonultunk, onnan kiszorítottak minket. Az ukránok meg egy talpalatnyi földet sem akarnak átengedni, úgyhogy igazából ez egy politikailag fontos csata már a két fél között, és ezért van az, hogy az ukrán katonai vezetés információk szerint többször javasolta, hogy ki kéne vonni a csapatokat, hogy tehermentesítsék a frontvonalat, hiszen itt már lényegében egy ilyen nyúlványban vannak az ukrán erők, lényegében három oldalról körülzárva, és csak nagyon nehezen egy ilyen felázott szántáson keresztül lehet mondjuk úgy elérni a várost, hogy ne az orosz csapatokba rohanjon közbe az ember, de politikailag vált fontossá, és ezt sajnos mindig a katonák életével fizetik meg, nem csak az ukrán oldalon, hiszen az orosz oldalon, hogy a Wagner csoport és a rendes, a reguláris haderő között is nagyon komoly összefeszülések vannak, mert mind a két fél részben magának fogja követelni a város bevételével járó sikereket, úgyhogy valószínűleg egyébként a Wagnernek ezért sokkal több katonája meghalt.
Nagyon érdekes ez az ellentét. Tegnap éppen Jevgenyij Prigozsinnak volt is egy érdekes nyilatkozata, hogy amennyiben elbukna Bakhmut ostroma, akkor őket tenné felelőssé a moszkvai rezsim ezért a kudarcért. Ez az ellentét a reguláris hadsereg és a Wagner csoport között mennyire régi keletű és mennyire meglepő egy ilyen háborús kontextusban? Nem az lenne az érdek, hogy együttműködjön a két fél?
Igenis, meg nem is. Tehát a Wagner az egy idegen test az orosz fegyveres erőkön belül. Eleve egyébként, ha Oroszország tényleg jogállam lenne, az orosz alkotmány, az orosz törvények alapján katonai magánvállalat orosz területen Oroszországban nem is létezhet. Nem csak a Wagner az, ami az ennek ellenére létezik, és természetesen az orosz nagyhatalmi célokat szolgálja, de ugye különösen ugye Prigozsin az, aki a Putyin barát oligarchák és egyben magánhadsereget birtokló hadurak közül különösen exponálja magát. És ugye itt az a fontos, hogy Prigozsin az már hónapok óta, sőt most már lassan egy éve nagyon komoly kritikusa az orosz katonai vezetésnek. Ugye a parancsnok csere is ennek köszönhető, mert Szurovikinnal egész jól kijöttek, tekintettel arra, hogy Szurovikin felesége az így úgy amúgy kötődik Prigozsin cégbirodalmához. Viszont mivel ettől függetlenül ugye mind Gerasimov vezérkari főnököt, mind Sojgu minisztert folyamatosan kritizált, ezért logikus volt, hogy a vele baráti viszonyban lévő Szurovikint leváltották, és most ugye az a Gerasimov az általános parancsnoka az ukrajnai háborúnak, akit egyfolytában kritizál Szurovikin. Tehát itt van egyfajta hatalmi, belső hatalmi harc az orosz eliten belül, ugye az elnök úr Putyin kegyeinek a keresésében, és ebből a szempontból nagyon komoly riválisai egymásnak a honvédelmi, a katonai vezetés, meg a Wagner csoportnak a tulajdonosa tulajdonképpen. A fronton pedig nagyjából megvan az együttműködés az erők között, hiszen muszáj, hogy egy frontvonalat tartanak, egy frontvonalon támadnak, de ott meg inkább azt látni, hogy mivel a Wagnereseket, ezt azért nagyjából mindenki tudja, sőt ők maguk se csinálnak titkot belőle, köztörvényes bűnözőkkel töltötték fel a Wagner alakulatait, ez mindig őket vetik be az első-második hullámban, ők szenvedik el a legnagyobb veszteségeket, és nyilván ez Prigozsinnak a személyes befolyását is erodálja, hogy ágyútölteléknek használják úgymond az ő embereit.
Ukrán oldalról pedig olyan megnyilatkozásokat lehetett olvasni, hogy most már hamarosan az ellentámadás készülődik, elindulhat. Ennek első jeleit már láthattuk, vagy még egy kicsit várni kell például arra, hogy minél több Leopárd harckocsi érkezzen meg a frontra, és erről is kérdezném, hogy itt mi a helyzet a tank szállítmányokkal?
Hát ugye azért ezekre nem egy-két hét átképezni az állomány. Teljesen más a kialakításuk, máshogy elvezetni őket, mint azokat a keleti típusokat. Ugye az önmel posztszovjet időben tervezett típusokat, amiket az ukránok eddig használtak. Tehát a szovjet-orosz harckocsik ergonómiája, kezelési rutinja az nem is lehetne különbözőbb a nyugati típusokétól. Ez idő. Idő, amíg oda megy a logisztika, ugye a felajánlott harckocsik egy részéről azért menet közben kiderült, hogy hát persze spanyolok a legjobb példa, adunk mi, csak valaki javítsa ki, mert hogy annyira kevés van, ami használható, hogy azt nem adunk, csak olyat, ami már évek óta raktárban áll, megfelelő karbantartás nélkül, és önerőből nem tud megmozdulni. Tehát ez mind-mind idő. Az ukránok ráadásul ebből a szempontból rajtuk kisebb a politikai nyomás, mert az oroszok ugye az úgynevezett Rasputicába támadnak. Ez ugye az úgynevezett sárszezon vagy sáruralom, amikor az ukrán, hát nem csak az ukrán, ugye ez az orosz birodalmi területeknek ez a kelet-európai régiója, amikor elindul a gyors olvadás, és esők is vannak, és akkor járhatatlan sártengeré válik a dolog. Most az oroszoknak elképesztő mennyiségi fölénye van technikában, nekik befér az, hogy egy nap mondjuk akár több tucat harcjárművet, meg harckocsit kilőnek, az ukránoknak nem. Tehát az ukránok úgy gondolom, hogy bármilyen támadást is indítanak, azzal ők megvárják azt, hogy jó járhatóak legyenek, kiszáradjanak, felszáradjanak a földek. Az oroszokon nagyobb ebből a szempontból a politikai nyomás, hogy gyorsan eredményt kell elérni, tehát nekik ez a veszteségfaktor nem számít annyira. De ugye itt az is az ukránok azért is várniuk kell, mert nem csak a harckocsikról van szó, ugye ahhoz, hogy nagyobb támadást megindítsanak, némi tüzérségi lőszertartalékot kell képezni. Tehát minden nyugati haditechnikai szállítmány, akár csak terepjáró gépjárművekről van szó, az növeli az ukrán sikerekesét, tehát az ukránok ráérnek válni, amennyiben érkeznek a nyugati fegyverszállítások, és egyelőre azért olybá tűnik, hogy igen nagy mennyiségben érkeznek nyugati szállítmányok. Az ukránok ezeket idővel egyre nagyobb magabiztonsággal is tudják használni, hiszen folyamatos rájuk a kiképzés.
Már csak azért is kérdeztem a harckocsikat, mert a múlt héten Oroszország kétszer is bejelentette, hogy megsemmisített, megkaparintott Leopárd tankokat. Az egyikről kiderült, hogy még a kurdisztáni háborúból egy ott készült fotóval illusztrálták, szóval az teljes mértékben kamu volt. Mindkét információ egyébként. Volt egy olyan hír is, hogy lengyel zsoldosok által irányított Leopárdot kaparintottak meg, akkor ez is teljesen fals információ volt?
Nincs arra bizonyíték, hogy az ukránok megkaptak volna ilyet. Tehát ugye valahányszor egy új technikai eszközt, haditechnikai eszközt megkaptak, tüzérségnél például a panzerhobicéket, hát rögtön ugye ez nekik egy óriási politikai siker, tehát akkor rögtön készülnek a fényképfelvételek, valami fontos ember veszi át őket, tehát a politikai marketingnek ezt a részét, ezt az ukránok is nagyon jól csinálják, hiszen ez az egész lakosságnak mutatja, hogy velünk van a nyugat. Semmilyen bizonyíték nincs arra, meg amúgy sem reális, hogy kaptak volna ilyet. Nyilván a lengyel zsoldosok vezetnék, akik korábban kaptak rá kiképzést, akkor akár már használhatnának ilyet. De hát a logisztikát is oda kell vinni. Tehát ha csak oda viszem magába a harckocsit, az nem javító részeket előre kell vinni. A tüzérsé, a harckocsi lőszernek a gránátjait oda kell vinni, tehát a komplett logisztikai csomagot oda kell vinni ahhoz, hogy üzemeltetni tudjunk ilyen eszközöket, és arról sincs információ, hogy ez már belépett volna ukrán területre. Valószínűleg ez a hír is kacsa. Sajnos ennek a háborúnak az egyik fő tanulsága, hogy egyik félnek sem hiszünk azért el leginkább semmit, hanem többféle forrásból meg kell megnézni a dolgokat, és néha hetekkel később derül ki, vagy egyáltalán sem derül ki, hogy ez most egy megbízható információ volt, vagy sem. Egyelőre olybá tűnik, hogy ezek az orosz hírek, hogy már leopárdok lennének Ukrajnában, ezeket semmilyen más forrás nem tudja megerősíteni. Maguk az ukránok sem, pedig ők aztán biztos, hogy ezt boldogan megosztanák.
Végezetül röviden, mit gondol azokról a rejtélyes Oroszország területén bekövetkezett támadásokról, amikért ugye Vlagyimir Putyin terrortámadásként minősítve ukrán szabotőröket hibáztatott, de hát az ukrán vezérkar bejelentése szerint pedig inkább orosz fél reguláris hadseregek lázongásáról van szó.
Ezt megint nagyon nehéz megmondani, ugye a politikai meg a katonai realitások azt mondják, hogy Ukrajnának ez nem áll az érdekében. Tehát ilyenfajta akció az pont, és azt támogatja azt az orosz narratívát, hogy ők itt most terroristák, meg nácik ellen harcolnak. Ráadásul az egyik úr, aki kvázi exponálta magát, az urat erős idézőbe teszem, az egy hírhedetten szélső jobboldali orosz nacionalista csoport vezetője, aki hát nem annyira ukrán barát nézeteiről ismert, és akkor most ő hirtelen az ukránok oldalán elkezd orosz civileket támadni. Tehát egyelőre, ami információ alapján ezt leszűrhető, ez egy úgynevezett hamis zászlós művelet, tehát ezt nagy valószínűséggel maguk az oroszok követték el, hogy egy picit megpróbálják lejáratni. Nem is annyira nemzetközi közvéleményben az ukránokat, hanem otthon a saját közvéleményben, tessék, ezek már orosz civileket is ölnek.
Köszönöm szépen a bejelentkezést. Kaiser Ferencet hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét. További szép napot, viszont hallásra.
Viszont hallásra, minden jót.
Zenével, hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket itt a Reggeli Monitorban.